Ez itt a Smonca, a Mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés, mellébeszélés. A vitatott eredetű jiddis smonce, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortárs zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról könnyedén, mindenről, ami kultúra és kicsit is zsidó. Én Dohi Gabriella vagyok, mai vendégem pedig Barna Ildikó, szociológus. Az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense, a társadalomkutatások módszertana tanszék vezetője. Kutatási területe a kutatásmódszertan, magyar és kelet-közép-európai zsidóság, antiszemitizmus, gyűlöletcselekmények és gyűlöletbeszéd, természetes nyelvfeldolgozás és automatizált szöveganalitika. A járványhelyzet miatt online beszélgettünk a magyarországi zsidó reneszánszról, az online antiszemitizmusról, az érzet és a mindennapi tapasztalat különbségéről, és arról, mindez hogyan hat a kutató lelkére. Mutasd be magad egy kicsit, hogy ki vagy, honnan jössz, és mi a mesterséged címere.
Barna Ildikó vagyok, az ELTE Társadalomtudományi Karának habilitált egyetemi docense, a módszertan tanszéknek a vezetője, és szociológus vagyok. Beszélek egy kicsit arról, hogy lettem szociológus. Amikor a gimnázium végén felé jártam, jogász szerettem volna lenni, és az utolsó évemben, amikor gimnazista voltam negyedikben, akkor kaptam egy elég súlyos vírusfertőzést, ami nagyon hosszú időre hát kikapcsolta a tanulmányaimból is, meg egyáltalán nagyon nehéz volt befejeznem azt az évet. És bár jelesre érettségiztem, és ezt nagyon jónak gondoltam, vagy szóval egy nagyon pozitív dolognak gondoltam, de hát a felvételire már nem igazán maradt energiám, meg lehetőségem, hogy azt megfelelően megcsináljam. Ugye akkor egy kicsit más volt a felvételi, ugye 10%-át vették föl a korosztályos népességnek a felsőoktatásban, nem úgy, mint ma, tehát sokkal nehezebb volt bejutni. És egy év múlva újra megpróbáltam, tehát továbbra is úgy gondoltam, hogy én jogász leszek, és két ponttal lemaradtam a felvételin. És kimentem Angliába egy évre, alapvetően nyelvet tanulni, ópernek, tehát az volt ugye akkor a szokásos lehetőség. És nekem volt egy gimnáziumi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó barátnőm, Vági Eszter, akinek az édesanyja Szalai Júlia nagyon híres magyar szociológus. És mikor kint voltam Angliában, akkor Péter, az Eszternek az öccse is kint volt Angliában, és egyszer a Júli meglátogatott minket, és ültünk egy kínai étteremben, most is előttem van ez a jelenet, és a Júli így rám nézett, a gimnáziumban engem úgy hívtak, hogy Mazsi, és rám nézett, és azt mondta, a Mazsikám, szerintem belőle egy jó szociológus lenne. Hát azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák körülbelül, tehát semmilyen szinte fogalmam nem volt az egészről. De mondta, hogy hát most ezzel ne törődjél, hazajössz majd, és akkor van nekünk egy alapítványunk, ez a Max Weber alapítvány volt, és akkor te odajössz egy kicsit ott tevékenykedni, és felkészülsz a felvételire, és minden rendben lesz. És így is történt. És hát elkezdtem olvasni ezeket a szociológiai könyveket, amik ugye föl voltak adva a felvételire, meg aztán ugye azon keresztül ugye újabbakat is. És hát egyszerűen azt éreztem, hogy hát tényleg, hát ez nekem találták ki, szóval minden szempontból mindig ilyen nagyon-nagyon szertágazó érdeklődésem volt, kiderült, hogy mindenfélével lehet foglalkozni, szóval így teljesen enyém lett a világ, úgymond, és hát gyakorlatilag mindenféle ilyen pluszpontokkal, de a maximális ponthatár feletti pontszámmal vettek fel az egyetemre. Úgyhogy én azóta is nagyon hálás vagyok Julinak, hogy elindított ezen a pályán, úgymond, és ezt megvillantott előttem. És a zsidósággal elég hamar kiderült az egyetemen az, hogy én valamiféle kvantitatív kutatással szeretnék foglalkozni. Székely Mária volt a mesterem, és hát ebbe teljesen belezuhantam szintén, és nagyon-nagyon élveztem a kvantitatív elemzést, és egyáltalán, hogy ezt a módszert mennyiféle dolognak a vizsgálatára lehet használni, és tehát ez elég hamar, ez mondjuk olyan másodéves koromban kiderült. És a zsidóság az meg úgy jött igazából, hogy én másodéves voltam, és én kitaláltam, nem, mai napig nem tudom, hogy vettem a bátorságot egyáltalán. Kovácsi Gábor volt a társadalomtudományi tanszéknek a vezetője, és én bementem hozzá, és mondtam neki, hogy tanár úr, én tanítani szeretnék. De tényleg, hogy én nekem másodév végén ez hogy jutott egyáltalán eszembe? Én azt gondoltam, neki volt egy olyan szeminárium, hogy olvassuk együtt szeminárium, ami azt jelentette, hogy a kötelező irodalmakat együtt mindenki elolvasta, és akkor egy ilyen beszélgetés volt. És én meg voltam győződve, hogy a KIG azt fogja mondani, hogy hát ezt akkor egy ilyen szemináriumot tarthatsz. És nem ez történt, hanem ő visszakérdezett, hogy mi lenne a téma. Én ott ültem, hát abszolút nem voltam felkészülve a helyzetre, és mondtam neki, hogy zsidóság a két világháború közötti Magyarországon. És mondta, hogy jó, akkor szeptembertől meghirdetjük ezt a szemináriumot. Én egész nyarat azzal töltöttem, hogy készültem, és összeállítottam a tematikát, és amire egyébként azóta is büszke vagyok, mert akkor én ezt nem tudtam lemérni, ugye nem volt internet, tehát azért tegyük hozzá, hogy nem az volt, hogy az ember fölment az internetre, nem ültem a könyvtárban, egyik könyvtárból, a Rabbi képzőkönyvtár, a Szabó Ervin könyvtár, MTA könyvtár, szóval így mentem sorba mindenféle helyeken, és azóta is büszke vagyok egyébként erre az irodalomjegyzékre, mert azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy nem volt, tehát sokat tudtam róla, meg olvastam róla, de egy egész jó, tehát abszolút vállalható, mai szemmel is vállalható irodalomjegyzéket tettem össze. És nagyon-nagyon élveztem a tanítást, és nagyon szerették is a kurzusomat, és ezt nagyon sok fél éven keresztül vittem. Aztán csináltam olyat, hogy a holokauszt utáni időszakról kurzus, tehát több ilyen szemináriumom, kurzusom volt, és ezzel párhuzamosan Kovács András tanította a karon, és vele pedig nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy az antiszemitizmus hogyan lehet vizsgálni. És ugye mivel ő is ugye alapvetően kvantitatív megközelítéssel dolgozott, ezért ez nagyon összepasszolt azzal az érdeklődéssel, ami egyébként nekem megvolt, hogy én szeretnék kvantitatív szociológus lenni, és így jött gyakorlatilag ez az érdeklődés, és így indultam el ebbe az irányba.
Nem voltak kétségeit azzal kapcsolatban, hogy zsidóként hogyan lehet tudományos igényeknek megfelelően távolságtartónak lenni a kutatási területeden?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, abszolút volt. Abszolút. Tehát ez abszolút felmerült, és nagyon sokáig én egy picit ellenálltam ennek a dolognak. Tehát például a szakdolgozatomat nem zsidóságból írtam. Éppen ezért. Mert akkor még nagyon erős volt bennem az, hogy pontosan amire szerintem a kérdésed utal, hogy én tudok annyira objektív lenni, és most ezt mondjuk egy ilyen weberi értelemben értem, tehát én nem hiszem, hogy egy tudományos kutató teljesen objektív tud lenni, tehát szerintem ez nem is lehet egy elvárás, de hogy el fogom-e tudni különíteni az én véleményemet a tényektől, hogy megfelelően objektíven, amennyire ez lehetséges, és a tudományos sztenderdeknek megfelelően rá fogok-e tudni nézni, fogom-e tudni vizsgálni ezt a témát úgy, hogy érintett vagyok ebben a dologban. Igen, tehát ez abszolút felmerült. És aztán utána valahogy, hát nem tudom, azt kell azt hiszem mondanom, hogy így üldözött ez a téma, szóval, hogy nem hagyott nyugodni. Ugye utána a PhD-n már ez volt a témám, és azt hiszem, hogy az lett a válaszom, hogy igen, tudok megfelelően kutatni.
Ez nagyon gyakori, hogy nőtörténettel nők foglalkoznak, zsidóságtörténettel zsidók, romológiával romák. Mi ennek a receptje, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, de pont ezt tartaná vissza neked, mi a személyes recepted?
Hát azt hiszem, hogy az első fontos dolog az a perspektívának és a többszörös perspektívának a megőrzése. Tehát, hogy nem lehet a dolgokat csak egy módon vizsgálni, és azt hiszem, hogy nagyon tudatos önmagunkon végzett munka a recept. Tehát az, hogy tisztában legyek a saját lelki folyamataimmal, a saját személyiségemmel, hogy fülön tudjam csípni önmagamat, ez az alapja. És ez segít ahhoz, hogy meg tudjam őrizni ezt a többszörös perspektívát, ezt a multi perspektívikus látásmódot, ami megengedi azt, hogy egy dologra több oldalról nézzek rá. A másik, azt hiszem nagyon fontos, annak az elválasztása, hogy mi az, hogy megértés, és mi az, hogy elfogadás. Én attól, hogy valamit meg akarok érteni, és megpróbálok erre hát bizonyos értelemben sokszor racionális magyarázatot adni. Akár olyan dolgokra is, amit erkölcsileg, érzelmileg, bármilyen módon elítélek, az nem azt jelenti, hogy én ezt elfogadom, ezt az adott dolgot. Tehát amikor például mondjuk a Jobbikkal foglalkoztam, vagy ugye hát nyilván mindenképpen felmerült a jelenkori antiszemitizmus történetében a Jobbik, akkor én nagyon sokszor kaptam azt a, hát hogy mondjam, nem azt mondanám, hogy vádat, de szóval azt a véleményt, hogy hát nem lehet ennyire megérteni ezeket a dolgokat, mert hát ez önmagában legitimálja azt, amit ezek az emberek csinálnak. Én ezt nem így gondolom. Ezt nem így gondolom, hanem úgy gondolom, hogy ezt el kell tudni választani. És a másik, hogy az érzelmekkel azt hiszem, hogy nagyon jól kell tudni bánni. Tehát a tudomány az nem az érzelemnek a terepe, és a tudománynak vannak nagyon jól meghatározott szabályai, hogy mit jelent egy hipotézis, hogy egy hipotézis hogy kell felállítani, hogy azt mikor cáfoljuk, mikor fogadjuk el, hogy mit jelent az, hogy egy hipotézist elfogadunk, hogy az nem azt jelenti, hogy a dolog igaz, hanem csak azt, amit, hogy ameddig nem cáfolják meg, addig az igaznak tekinthető, és így tovább, és ezeket nagyon szigorúan be kell tartani.
2018-ban jelent meg a Zsidóság Magyarországon című könyv, ami tulajdonképpen egy ellenőrzés, egy állapot jelentés egy előző könyvre. Erről mesélnél egy kicsit?
1999-ben Kovács András vezetésével folyt egy kutatás, amely gyakorlatilag az első volt Magyarországon, ami ugye a magyarországi zsidóságot volt hivatott felmérni. Ugye ezekkel a kutatásokkal az a nagyon nagy nehézség, hogy ahhoz, hogy egy populációból reprezentatív mintát tudjunk venni, tehát egy olyan mintát, ami jól reprezentálja az adott sokaságot, ahhoz kéne tudnunk, hogy ki ez a sokaság. És ez a zsidók esetében nagyon sok ok miatt nem teljesül. Ugye egyrésztről ugye nagyon sokfajta meghatározás van. Tehát ugye van a halachikus meghatározás, ami azt mondja, hogy akinek az édesanyja zsidó, van az a fajta meghatározás, hogy önbevallás alapján valaki zsidónak érzi-e magát, van egy olyan meghatározás, hogy mondjuk az izraeli visszatérési törvény alapján definiálják a zsidóságot, szóval rengeteg fajta meghatározása van, de minden esetre ez a népesség ez nem jól körülírható, és éppen ezért belőlük ilyen reprezentatív mintát se lehet venni, tehát valahogy próbálják közelíteni, tehát hólabda mintavétellel, ugye akkor a 99-es kutatás esetében még mindenféle listák is rendelkezésre álltak különböző szervezeteknek, akkor a kárpótlási listák és így tovább, szóval ezzel próbálták közelíteni, de ez volt az első ilyen kutatás. Több mint 2000 fő vett ebben részt. Hát ez a kutatás nagyon sokféle területet érintett. Tehát az identitástól kezdve az antiszemitizmushoz való viszony, a különböző leszármazási adatok, mobilitási adatok, identitással kapcsolatos kérdések, szóval rengeteg kérdést tartalmazott. És ugye eltelt ugye gyakorlatilag hát több mint 15 év, és felmerült az Andrásban az igény, és gondolta azt, hogy hát mindenképpen jó lenne ezt a kutatást valamilyen módon megismételni, mert annyira sok folyamat zajlott a magyarországi zsidóság életében ebben az időszakban, és nem csak a magyarországi zsidóság életében, hanem nyilván a világban is, ami mindenképpen indokoltá teszi, hogy újra ránézzünk ezekre a területekre. És hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy ebben társ kutatóként részt vehettem, ugye a kutatás természetesen András vezetésével zajlott, és gyakorlatilag nagyon sok hasonló kérdést tettünk föl, pont azért, hogy ezek az adatok összevethetők legyenek, de amire nagyobb hangsúlyt fektettünk, mint még a 99-es kutatásban, ebben részben az volt benne, hogy akik támogatták a kutatást, azok kíváncsiak voltak erre, illetve most volt ez már fölmérhető, mert akkor 99-ben még nem annyira, az a különböző szervezeti tagságok. Tehát, hogy az emberek például mit várnak a zsidó szervezetektől, mennyire aktívak ezekben a szervezetekben, milyen formában vesznek részt, és így tovább. Tehát ez volt egy ilyen kiemelkedő rész, de ezen kívül gyakorlatilag a többi témát is mind felmértük.
Mire jutottatok? Mik a legfőbb megállapítások?
Először arról beszélnék, ami nekem nagyon döbbentő volt. Nevezetesen, hogy az antiszemitizmusnak a jelensége, az ugye egyrésztről áll abból, hogy az emberek mennyire találkoznak antiszemitizmussal. Ugye ennek többféle szintje lehet, mert ugye egyrésztről lehet egy verbális antiszemitizmus, lehet fizikai bántalmazás, de abban az értelemben is különbözőképpen találkozhatnak vele, hogy lehet, hogy ők maguk elszenvedői ennek, hogy tanulj ennek, hogy valakitől hallják, hogy valaki ezt elszenvedte, és így tovább. És ezen kívül kérdeztünk olyan kérdéseket, amik arra vonatkoztak, hogy mennyire súlyos problémának gondolják az antiszemitizmus Magyarországon, és mi erről a véleményük. Tehát azt láttuk, hogy a 99-es adatokhoz képest csökkent azoknak az aránya, akik például saját maguk elszenvedői voltak antiszemitizmusnak, akár verbálisan, akár fizikai bántalmazás formájában. A fizikai bántalmazás az gyakorlatilag szinte a nullával egyenlő, de jelentősen nőtt azok aránya, akik súlyosnak tekintik az antiszemitizmus Magyarországon, és hát nagyon-nagyon borús kép látszott. Tehát óriási diszkrepancia támadt a között, hogy mi a mindennapi tapasztalat, és mi az érzet. És ugye nyilván ilyenkor a szociológus azt kérdezi, hogy miért? Mert ez még csak egy ilyen deskriptív megközelítés. És hát több hipotézisem van nekem. Ugye az egyik az az, hogy az érzelmeket, azt, hogy az ember mennyire érzi magát biztonságban egy országban, hogy például, hogyha van egy ilyen csoporttagsága, hogy mondjuk zsidó, akkor mennyire érzi antiszemitának a környezetet, ez nem pusztán attól függ, hogy hány embert vernek meg az utcán, azért, mert zsidó. Tehát a zsidóságnak egészen más szintjei vannak, és hát ezt a társadalom, és benne a zsidó társadalom is érzékeli. A másik ok az, azt hiszem, az internetnek a térnyerése. Szóval olyan globalizált lett a világ, amiben tényleg mindenről tudomást szerzünk. És például most, és ezt most ezzel kötöm össze, most vizsgáltunk koronavírussal kapcsolatos antiszemitizmust, és ugye itt nagyon érdekes a helyzet, mert van egy nulla pont. Tehát ugye tudjuk, hogy mikor tört ez az egész ki, akkor indult, tehát nagyon jól lehet különböző terjedési folyamatokat vizsgálni. És elképesztő látni, hogy ezek a nyugaton nagyon hamar megjelent összeesküvés elméletek, hogy miért van ez, és a zsidók ebben hogy vesznek részt ebben a koronavírus járvány terjesztésében, a koronavírus kifejlesztésében, és így tovább, hogy milyen percek alatt jutott el a fórumokba és a komment arénákba ezek a diskurzusok. Tehát annyira gyors ennek a terjedése, és nyilvánvalóan azáltal, hogy ráadásul a zsidó népesség egy olyan népesség, amelyre nagyon átlagosnál magasabb státusz jellemző, ebből következően nagyon intenzív internet használat, tehát még az idősebb korosztályokra is sokkal intenzívebb internet használat jellemző, mint az azonos korú teljes népességre. Ezért gyakorlatilag minden bejön, és ez nyilván ez is felelősíti ezt a nagyon negatív érzést. De ez egy nagyon-nagyon számottevő dolog volt. A másik, amit találtunk, amit azért lehetett sejteni, hogy Magyarországon igenis lezajlott egy zsidó reneszánsz, tehát van egy nagyon nagy erősödése a zsidó identitásnak, és ennek bizonyos objektívált formáiban is való megélésének, tehát sokkal többen tartanak különböző szokásokat, ünnepeket, és így tovább, tehát sokkal inkább jellemző. Vannak dolgok, amik még mindig, hogy mondjam, annak a mércéi, hogy valaki mondjuk mennyire vallásos, de szinte mindenben egy nagyon nagy fokú növekedést láttunk, tehát ez szintén egy nagyon fontos eredmény volt szerintem.
Van egy ilyen városi téma, ami így lehet hallani, meg mondani, meg kocsmai beszélgetésekbe előkerül, hogy ha nem lett volna a holokauszt, akkor tehát azoknak az embereiknek a leszármazottai a mai magyar társadalomban akkora arányban lennének jelen, hogy elképzelhetetlen lenne egy Fidesz kétharmad, vagy akár egy Fidesz győzelem. Te ezt látod igazolni?
Hogy mondjam, ez a tudomány felől nézve, ez a kijelentés, ez egy spekuláció. Tehát ugye történészek szokták általában mondani, hogy nem foglalkoznak a mi lenne, ha kérdésével, de ilyen formában szerintem a szociológusok se. Én azt mondanám, hogy a Fidesz kétharmadot azt globálisan kell nézni, és a globális folyamatokban kell nézni. Tehát azért nem tudok erre a dologra válaszolni, mert ez nem egy önmagában, szóval ez nem egy vákumban keletkezik az, hogy milyen politikai helyzet van Magyarországon, hanem ez egy trendnek, vagy egy globális kontextusnak a része, és szerintem csak is kizárólag így vizsgálható. De arra mondjuk nem vállalkoznék, hogy azt mondjam, hogy ha az akkor nem történik meg, akkor mi történt volna, mert hát erről fogalmunk sincs, mert akkor ugye visszamehetünk addig, hogyha mondjuk a Hitler nem támadja meg Sztálint, és megmarad a Molotov-Ribbentrop paktum, akkor mondjuk szerintem nagyon nagy bajba lettünk volna. De szerencsére hát Hitler megtette nekünk ezt a szívességet, hogy azt gondolt, hogy az oroszokkal is elbír. Tehát, hogy érted, szóval ezt én nagyon spekulatívnak érzem.
Az kiderül a kutatásból, hogy tulajdonképpen hány zsidója Magyarországon?
Próbáltunk erre becslést adni. Nagyon nehéz. Részben abból, amit elmondtam, hogy ugye az, hogy ki a zsidó, azt nagyon nehéz definiálni. Két adatot tudnék mondani. Az egyik az, hogy az anyai ágon való leszármazás, tehát akinek az édesanyja zsidó, azt mi 60 ezer és 110 ezer fő közé tettük. Az egy nagyszülőnél, ugye ez a visszatérési törvénynek, az izraeli visszatérési törvénynek megfelelő szám, ott pedig 73 ezer és 138 ezer közé tettük ezt a számot. Tehát látható, hogy nagyon-nagyon szélesek a range-ek, egyszerűen azért, mert nagyon-nagyon nehéz becslést adni, és ennek a becslésnek nagyon nagy a hibája.
Az antiszemitizmus szerinted mennyire van jelen a mindennapi élet szövetében?
Az antiszemitizmusnak azt hiszem, hogy nagyon különböző rétegei vannak. Tehát ugye van az a rétege, amit ugye úgy lehet mondani, a virtigli antiszemiták, akiknél ez az egész egy teljes világképé áll össze. És az antiszemitizmus az ő világképüknek a része. És a másik véglet az, aki egyáltalán nem előítéletes a zsidókkal szemben. De a kettő között nagyon-nagyon-nagyon sok árnyalat. És azt hiszem, hogy az egy fontos feladata a szociológiának, hogy ezt a sokféle árnyalatot valahogy felmérje. Tehát majd mondok egy példát. Ugye az antiszemitizmus, ugye ez egy előítélet, amit alapvetően három komponens alkot. Ugye van ennek egy tartalmi komponense, tehát egy kognitív komponense, az, hogy miket gondolunk. Tehát ezek különböző, mondjuk úgy szokták mérni, hogy különböző sztereotípiákkal való egyetértés. Felteszünk bizonyos kérdéseket, és megkérdezzük a kérdezetet, hogy mennyire ért vele egyet. Ugye van egy másik komponens, az érzelmi komponens, hogy mondjuk egy ilyen barométeren valaki hova helyezi a zsidókat, tehát ahol mondjuk egy a legkevésbé szimpatikus és kilenc a nagyon szimpatikus, ott hol helyezkednek el a zsidók. És van egy harmadik komponens is igazából, ez az úgynevezett konatív vagy cselekvési komponens, ami azt mutatja, hogy az adott illető mennyire hajlandó diszkriminálni ez alapján, az előítélete alapján, tehát a diszkriminációra való hajlandóság. Ugye ez az, amit így kérdőívekkel nem lehet igazán mérni. Persze föl lehet olyan kérdést tenni, hogy jó lenne az, hogyha korlátoznák a zsidók számát bizonyos foglalkozási ágakban, vagy hogy a zsidók elhagynák az országot, de hát itt azért a mérésnek az érvényességével azt hiszem, hogy azért vannak problémák, vagy lennének problémák. Na most nagyon sokszor azt látom, hogy pusztán a kognitív dimenzióból kiindulva úgy tekintenek bizonyos emberekre, hogyha bizonyos sztereotípiákat elfogadnak, mint ha ugyanabba a kategóriába esnének, akik úgymond ezek a virtigli antiszemiták. Szóval, hogy mindenképpen vannak fokozatok, és én megint azt mondom, hogy itt a megértése a dolognak nem azt jelenti, hogy én ezt elfogadom. Tehát én nem egy ilyen fajta viszonyulás van ehhez, csak egyszer megállapítom azt, hogy itt tényleg nagyon nagy különbségek vannak. Mert az a nagyon érdekes, hogy míg a különböző antiszemita sztereotípiákat kifejező állításokkal néhol nagyon-nagyon magas az egyetértés. Tehát például a különböző ilyen konspirációs kijelentésekkel, tehát hogy a zsidóknak túl nagy a hatalmuk a kultúrában, hogy egy zsidó elit az kontroll alatt tartja a gazdaságot, vagy hasonló dolgok, nagyon magas az egyetértés, tehát 30% körül van az egyetértés. De ezzel együtt azt látjuk, hogy az átlaga ennek az érzelmi barométernek, ez 5 fölött van. Tehát 5,5 körül van körülbelül, miközben mondjuk egy összehasonlítást mondok, ugye a migráns, ami most új jólag került bele, ott 2 egész valamennyi ez az érték, és szerintem még a cigányok értékelés is még mindig a 3-as alatt marad. Ugye ez egy ilyen szomorú dolog, hogy a migránsok megelőzték a cigányokat. Soha senki nem tudta a cigányokat megelőzni. tehát a romákkal szembeni előítélet az mindig a legerősebb volt, de a migránsok azok bejöttek az első helyre, és egyébként ezzel összefüggésben például az araboknak a megítélése is nagyon-nagyon jelentősen romlott. Tehát, hogy ezt is valahogy ilyen többdimenziós módon kell megközelíteni. Amit én nagyon veszélyesnek tartok, az két dolog. Az egyik az, hogy szerintem ez a fajta sztereotipikus gondolkodás a zsidókról, még ha adott esetben nem is egy ilyen nagyon-nagyon kialakult világnézet, antiszemita világnézetet jelent, de egy olyan potenciál, amit bizonyos eseményekkel, bizonyos üzenetekkel triggerelni lehet. És én ilyen üzenetnek érzem a Sorost is. Ugye a Soros az azért egy nagyon politikailag nagyon jól használható termék, hogy így fogalmazza, mert azt a fajta kettős beszédet, ami egyébként is jellemző, azt nagyon jól lehet vele működtetni. Tudnék, akik nem antiszemiták, azok ezt abszolút nem veszik antiszemitizmusnak. Abszolút nem, hogy mondjam, bizonyító erejű, mert az, hogy felhívott egy barátom, szóval ez nem, csak mégis egy érdekes dolog volt számomra. Egy kedves ismerősöm egyszer felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy légy szíves, mondd el nekem, ez miért antiszemitizmus. Hallom, hogy ez antiszemitizmus, de én ezt nem értem. És akkor elmondtam neki, hogy ezeknek milyen elemei vannak, hogy ez mire. És akkor azt mondja, hogy igen, hát most már értem. De benne ezt nem váltotta ki. De azoknak az embereknek, akik van egy ilyen nagyon erős sztereotípus gondolkodásuk, és minél erősebb ez a sztereotípia, vagy effektív antiszemiták, azoknál ez egy ilyen trigger.
Elmondanád nekünk is, hogy miért antiszemitizmus a sorosozás?
A sorosozásnak vannak olyan elemei, amelyek abszolút megtalálhatók az antiszemitizmusban, illetve korábbi antiszemita kampányokban. Például, hogy a zsidó, aki így dróton rángatja, ugye voltak ilyen plakátok, ugye visszatérő például a nevető zsidó, aki nevet a nem zsidókon, aki kineveti őket. Az egésznek az érzelmi töltöttsége, ahogy mondjuk Magyarországon ez zajlott, tehát ez, hogy tényleg mindenhol is akkor a villamosnak a padlójára leragasztják és taposnak az emberek rajta. Most ez nem közvetlen antiszemita, de ezzel a antiszemita sztereotípiákkal keveredve bizonyos embereknek a fejében, ez mindenképpen ugye a nagyhatalmú úr, aki mindent irányít. Hát ugye most már mindent a Soros irányít, tehát tényleg az időjárás is valószínűleg tőle. Tehát ez a teljesen irracionális hatalommal való felruházás. De tényleg ez az omnipotens, hogy tényleg ő mindenre képes, ő mindent képes befolyásolni. És hát nagyon sokszor jelenik meg utalás az ő zsidóságára. A szélső jobboldali sajtóban egyértelműen, de most az újabb kutatásaink teljesen egyértelműen mutatják, hogy a kormányhoz köthető, tehát sajtónak is van egy olyan része, ahol ez nagyon gyakran előfordul, és leginkább a vadhajtások.hu-t szeretném említeni, aminek a retorikája, az egész diskurzus elemei, amit használ, az semmiben sem különbözik a Kurucinfótól. De tényleg semmiben.
Miként hozzátenném, hogy én a vadhajtásokat nem gondolom sajtónak, mert nem tartja be az alapvető sajtószakmai.
Hát nem, de...
De abból a szempontból, hogy mekkora tömegekhez jut el, mindegy.
Ez a lényeg. Tehát hogy mondjam, ez megint egy olyan dolog, hogy persze most mondhatjuk ezt, hogy nem sajtó, csak közben iszonyatos hatással van. Én megmondom őszintén, azt gondolom, hogy ezekkel foglalkozni kell, de nagyon-nagyon-nagyon kijött. Most végeztünk kutatásokat, ahol nagyon látszott, hogy ennek a retorikája a szélső jobbhoz nagyon-nagyon közel áll. Szóval szinte gyakorlatilag megkülönböztethetetlen. És ott például a Covid-dal kapcsolatban is volt olyan megállapítás, hogy ugye ezt is a Soros csinálta, hogyha Soros benne volt, és ott bizony oda volt írva az a dolog, ugye, ami a Sorosról terjedt, hogy ő a nácizmus alatt zsidókat fosztott ki, és részt vett ebben, és ott van egyértelmű az utalás, tehát nem, abszolút nem igaz az, hogy nem veszik számba, hogy ő zsidó származású. És a másik dolog, amit akartam még mondani, az, hogy a különböző előítéletek azok összefüggnek egymással. Szóval az nagyon régen bizonyított tény, hogy a különböző típusú előítéletek között nagyon magas a korreláció. Amikor mondjuk nem szeretem ezt a szót használni, de mégis ezt használom, a migráns ellenességet a kormány feltüzeli, és látható módon növekedett Magyarországon a xenofóbia ebben az időszakban. Ezt megint csak szociológiai értelemben nem tudjuk azt mondani, hogy egészen biztos ennek köszönhető, de mégis nagyon-nagyon nagy az egybeesés. Akkor ez együtt járt a többi előítéletnek az emelkedésével, és én ebben egészen biztos vagyok. És főleg, hogy a társadalom mennyire kész arra, hogy előítéleteket tápláljon más csoportokkal szemben.
Tehát az online antiszemitizmus tulajdonképpen ki ellen irányul?
Az online antiszemitizmus, ugye mi most ennek egy részével foglalkoztunk a Kurusz Infóval. Ugye azért a Kurusz Infóval kezdtünk el foglalkozni, mert olyan korpuszt, tehát olyan szöveges adatokat szerettünk volna elemezni, ahol viszonylag egyértelmű az antiszemitizmus. Ugye egy sokkal nehezebb dolog az, hogy detektáljuk az, amikor valami nem nyíltan antiszemita, csak van antiszemita tartalma, vagy rejtett antiszemitizmus van, vagy nem, és így tovább. És azt feltételeztük, hogyha létrehozunk egy korpuszt, ami csak annyiból áll, hogy a Kurusz Infónál leszűrjük azokat a cikkeket és kommenteket, amiben szerepel a zsidó szó, akkor nagy valószínűséggel antiszemita tartalomhoz fogunk jutni. Hát nem csalatkoztunk, ezt kell mondanom. És ezt elemeztük. És nagyon érdekes volt az, hogy azt tudjuk, hogy a klasszikus vallási antijudaizmus, ugye ezt nem is szoktuk antiszemitizmusnak nevezni, tehát az, aminek mondjuk a legfőbb állítása az, hogy a zsidók felelőse Krisztus meggyilkolásáért, és így tovább, ugye ez csökkenőben van a világban. És ezt Magyarországon is lehet látni. Ugye tudjuk, hogy erős a konspiratív antiszemitizmus Magyarországon, ez a legerősebb fajtája, tehát ami a zsidóknak ezt a világuralomra törését, de legalábbis a helyi társadalom fölötti hatalmát, és így tovább, hogy irányítják a dolgokat, hogy túl nagy részt vállalnak különböző területeken. Ezt is megtaláltuk, de ami nagyon-nagyon érdekes volt az az, hogy van az antiszemitizmusnak egy olyan része, amit a kvantitatív kutatásokkal, tehát a kérdőves kutatásokkal nem igazán tudunk mérni. Tehát a faji antiszemitizmust, amely a zsidóságot egyértelműen egy másik fajt jeleníti meg, azt nem tudjuk mérni. Ugye a kvantitatív kutatásnak van a korlátai, és az egyik ilyen korlátja az, hogy mit lehet így szemtől szembe valakinek föltenni kérdést. Hogy mennyire fogunk arra őszinte választ kapni. Ugye az antiszemitizmus eléve egy nehezen mérhető dolog, mert viszonylag nagy a társadalomban a normatív nyomás arra, hogy valaki ne legyen antiszemita. Sokkal nagyobb, mint például a cigányság esetében. Éppen ezért például az egy kérdés, hogy amikor például azt látjuk, hogy a magasabb végzettségűek kevésbé antiszemiták, mint az alacsonyabb végzettségűek, akkor ennek mekkora része az, hogy valóban, ha valakinek magasabb a végzettsége, akkor nyitottabban áll a világhoz, több ismerete van, és így tovább, vagy az, hogy tudja, hogy mit kell válaszolni. Na most a faji antiszemitizmus az olyan szélsőséges forma, amit végképp nem lehet így föltenni kérdésként, mert egyszerűen, aki már arra pozitívan reagál, az már tényleg nagyon antiszemita, de nem elég finom a műszer. És azt láttuk ebben a kutatásunkban, hogy nagyon erős ebben a körben ez a faji antiszemitizmus, rendkívül, nagyon-nagyon sok ilyen szöveget találtunk, nagyon sok olyan téma van, ami e köré csoportosul, tehát ez abszolút jelen van, és ugye itt jön ki ezeknek az online szövegeknek az egyik hát nagyon nagy előnye, hogy ugye ezek nem azért jöttnek létre, hogy mi megmérjük őket. Tehát nem mi keletkeztetjük az adatokat kvázi azzal, hogy mondjuk van egy kérdőívünk, és akkor felteszünk mindenféle kérdéseket, és arra az emberek válaszolnak, és akkor keletkezik egy adat, amin mi elemezni fogunk, hanem ezek vannak, ezek a dolgok. Ezek a kutatástól függetlenül keletkeznek, és éppen ezért bizonyos értelemben teljesen máshogy szerveződnek, mint az az adat, amit mi létrehozunk azért, hogy megkutassuk.
Hogy lehet így, hogy minden nap nagyon sok időt töltesz antiszemita szövegek olvasásával és befogadásával? Hogy lehet lelkileg védekezni?
Ez szintén egy nagyon fontos kérdés, és én ezt igazából akkor tanultam meg, amikor holokauszttal kezdtem foglalkozni. Zsidóságtörténetből írtam a PhD-met, magyar és orosz zsidóságtörténetet hasonlítottam össze, és hát ugye ott volt egy nagyon hosszú rész, ami nyilván a holokauszttal foglalkozott, illetve hát a Szovjetunióban a különböző antiszemita kampányokkal és a zsidóság helyzetével, és hát akkor még az volt, hogy amikor írtam a disszertációt, akkor egy kis sírás, tehát nagyon-nagyon megviselt, rendkívül módon megviselt, de egyszerűen ezt tudatosan rá kellett jönnöm, hogy ezzel valamit kezdenem kell, tehát hogy nem fogok tudni ezzel a témával foglalkozni, hogyha ilyen érzelmi bevonódást élek meg. Hát nem tudom, ez egy nagyon tudatos munka eredménye, tehát hogy nagyon tudatosan vigyázok arra, hogy ezek megpróbálnak nem megérinteni. Ugye azért nagyon nehéz erről beszélni, mert a mindennapi ember számára, aki ezzel nem foglalkozik hivatásszerűen, nyilvánvalóan ez egy nagyon kegyetlen dolognak hangzik, hogyha én azt mondom, hogy én nem gondolok bele bizonyos dolgokba. Tehát végig gondolom, de nem az érzelmi részét, azt leválasztom. Amivel nagyon nehezen tudok még a mai napig mit kezdeni, ott is már nagyon sokat fejlődtem, hogy így mondjam, azok a videóinterjúk, a személyes visszaemlékezések. Ott vannak részek, amik azért ott nehezebb ezt. Tehát ott ugye nem csak a papíron vannak leírva nevek, hanem látom az embert, beszél, érzelmeket közvetít, a saját életéről van szó, tehát ott azért ez nagyon sokszor nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy én ezt a tudásomat viszem át az antiszemitizmussal való foglalatoskodásra. Nem tudom ezt igazán jól megfogalmazni, hogy ez hogy lehetséges, de azt gondolom, hogy mindenképpen muszáj, mert enélkül egyrésztről pszichikailag, tehát rámennék, hogyha ezzel olyan szinten érzelmileg bevonódnék minden alkalommal, amikor ezzel foglalkozom. Másrésztről meg azt hiszem, hogy elhomályosítaná az objektivitásomat is, az elvárható objektivitásomat. Tehát én nem tudok minden alkalommal dühös lenni erre, mert az nem, hogy mondjam, az nem egy tudományos kategória a düh. Szóval az nem fér ezzel össze. És ami még érdekes, hogy amikor nehéz megtartani, meg talán nem is annyira akarom, amikor olyan előadásokat tartok, ahol leginkább nem szakmabeliek vannak, hanem nagyon szeretek előadást tartani széles közönségnek. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tudomány az közvetítse a tudását, és beszéljen az emberekkel, úgymond, és ne a elefántcsontoronyba üllögéljünk, és a fióknak gyártsunk mindenféle dolgokat. És amikor kapok meghívást ilyen előadás megtartására, és mondjuk beszélek a holokausztal kapcsolatos kutatásaimról, ott elöntenek engem is sokszor az érzelmek, mert látom a közönség felől jönni, meg érzem azt a fajta érzelmet, amit ők éreznek, és akkor azért nehéz. Meg azt hiszem, hogy akkor nem is akarok annyira tudós lenni, szóval hogy akkor egy kicsit jobban megengedem ezt, hogy a tudós és a hétköznapi ember egy kicsit jobban keveredjen. De azt hiszem, hogy ott is a tudatosság a lényeg. Tehát az, hogy akkor az ember tisztában legyen azzal, hogy most ez, én se tartok semmit ilyet szégyelni valónak, de hogy az ember tudatosan tudja, hogy most mi történik vele, és hogy most ez egy másik szerep, úgymond, mert ez az együttérző ember szerepe. De ez szerintem ugyanolyan, mint tehát az orvos se tud minden percben belehalni. Tehát most valaki olyan területtel foglalkozik, különösen, ahol mondjuk nagyon nagy a halálozás, nem lehet ezt csinálni, de mégis ugye az a nehéz, hogy az ember mindeközben a nagy védekezésben ne várjon érzéketlenni. Tehát ugye közben meg ezt is azért meg kell az embernek az érzékenységét tartani. Tehát ezért nagyon nehéz ezt jól egyensúlyban tartani, de muszáj. Tehát, hogy tényleg én azt szoktam mondani, hogy szerintem nekem nem tudom kinek, de veszélyességi pótlékot kéne fizetni, mert tényleg amit én végigolvasok, ugye most különösen mi ilyen szöveges elemzéseket végzünk, aminek ugye van egy ilyen számítógépes része is, de van kvalitatív elemzés része, és hát amit ott olvasni lehet, szóval az tényleg...
Hogy mivel foglalkozol most?
2018-ban létrehoztunk egy kutatócsoportot, Research Center for Computational Social Science néven, amit Németh Renáta kolléganőmmel vezetünk. Az ELTE Társadalomtudományi Karán jött létre az Empirikus Tanulmányok Intézetében, és alapvetően automatizált szövegelemzéssel kezdtünk el foglalkozni, ami gyakorlatilag arra reagál, hogy ugye rengeteg szöveges adatot termelünk nap mint nap. Ugye ezek online, eleve online megjelenő szövegek, de ugye nagyon nagy mértékű a digitalizálás is, tehát hogy nem, eredetileg nem online szövegeket digitalizálnak. És ez egy olyan új információforrás lett, amire a szociológia is reagált, és ugye ezt hívják az ezzel foglalkozó és a digitális adatokat feldolgozó, és ez természetesen nem csak szöveges adat, computational social science-nek. Nehéz ezt lefordítani, azért használom az angol kifejezést. Mi ebből természetes nyelvfeldolgozás segítségével elemzünk digitális szöveges adatokat, és ennek a munkának alapvetően két része van mindig. Az egyik része az, amit a számítógép csinál, de ezt sem úgy kell elképzelni, hogy bedobunk szöveget a számítógép, és a számítógép kidobja a választ, hanem itt nagyon sok és fontos előfeldolgozási lépés van, hogy milyen modelleket választunk, szóval nagyon sok döntési helyzet van, amit meg kell oldani. De itt mondjuk olyan adatmennyiségekre gondoljunk, hogy mondjuk 10 000-es nagyságú komment szám, vagy más korpuszoknál még akár ennél is nagyobb számról beszélünk, sok ezer cikknek az elemzése. Tehát olyan mennyiségű adat, ami emberi kézzel nem elemezhető, egyszerűen nincs rá erőforrás, meg lehetetlen. Ebben a kutatócsoportban foglalkozunk több dologgal, ami az én területem az az online gyűlöletbeszéd, ennek most az online antiszemitizmus részét kezdtük el kutatni. Knap Árpáddal, a PhD hallgatómmal több alkutatást is végzünk egyrésztről. Végeztünk egy kutatást a Kurucinfóban megjelenő antiszemita tartalmakból, illetve amivel most konkrétan foglalkozunk, és reméljük, hogy hamarosan egy cikk is megjelenik ebből, az a koronavírussal összefüggő antiszemitizmus. Illetve most nyertünk el egy kutatási pályázatot 3 évre, ahol pedig holokauszt visszaemlékezések szöveges elemzését fogjuk elvégezni. Ez a deportáltakat gondozó országos bizottságnak az anyagait jelenti most ebben a kutatásban, és ezt most fogjuk elkezdeni, februárban indul a kutatás.
Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastja. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk civil tevékenységét, kérjük, támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a magyar zsidó kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, és hallgasd meg a Smonca többi adását is. Ezt az adást a Független Média Központ támogatta.